Folytassuk a beszélgetést Szentesi Péterrel, a Perfect ZRT vezérigazgatójával. Nagyjából akkor kerek a kép, amit fölvázolt, nem maradt ki semmi, tehát most már lehet látni, hogy kinek hol lehet benne helye, kinek mikor milyen részére van szüksége az oktatási rendszernek?
Én úgy gondolom, hogy igen, jó helyből indultunk ki, átléptünk ebbe az új felnőtt képzési rendszerbe, a szakképzések rendszerébe. Ez egy modernebb megközelítés. Tehát sokkal jobb, mert ezt a reakciókészséget, hogy mi kezdeményezhetünk újfajta képzést, és ezt jól hagyhatják, és ezzel a munkaerőpiaci kihívásokra sokkal gyorsabban tudunk reagálni. Persze ennek is megvannak egyébként a hátrányai, az egyik nehézség az, hogy nincs adat. Tehát ebben az új rendszerben a képzők nem kapnak adatot. Bármilyen iparágban dolgozik az ember, hosszú távú stratégia kialakításánál fontos az, hogy ismeri, hogy mi a piac. Másfél millió ember, 1 millió ember vesz részt a felnőtt képzésben, nem látjuk, hogy milyen szakmai területeken tanulnak, hogy sikerülnek a vizsgák, mi okoz nehézséget. Ez azért nehéz, mert ilyenkor mi csak a piacérésnek az általunk ismert részét ismerjük, és arra tudunk reagálni.
Már azt tudjuk, hogy itt most az atlétikai VB alatt hány külföldi volt, egészen pontosan tudjuk a Zentak rendszernek köszönhetően, hol voltak, hány csillagban voltak, még azt is tudhatnánk már a digitalizációnak köszönhetően, hogy mennyit költöttek, hol költöttek, hogyan mozogtak. Ez nagyon izgalmas és nagyon fontos adat. Azt most nem tudjuk, hogy a felsőoktatásban egész pontosan mennyit mondott másfél millió ember, hogy mozog, legalább. Vagy mit kap meg, vagy hogy vizsgázik, ezt nem tudjuk összegyűjteni?
Az adat megvan. A nehézség az, hogy maga, amint beszéltük, a felnőtt képzésnek a rendszer nagyon összetett. Az ezt irányító hatóságnak is nagyon komoly a munkája, és egészen konkrétan nem marad arra erőforrás oda fönt, hogy ezt bepakolják valami óriási nagy big data szerverre, és elemzéseket készítsenek belőle. Az OKI rendszer előtt ez flottabbul működött. Én azt látom, hogy nagyon le van terhelve, nem csak mi, mindenki sokat dolgozik, odafönt is sokat dolgoznak. Mivel ez az új rendszer, ez sokkal jobban megfeleltethető az EU-s normáknak. Tehát az is előnye ennek az új rendszernek, hogy letükrözhető, hogy ma, aki ma asztalos, az Németországban is asztalos, és tudja.
És azt a papírt megmutatja, pontosan. És hogy tudják, hogy ez asztalos. Igen.
Én szerintem ez el fog jönni, csak el kell oda is érni, hogy az adatokat megkapassuk. Egyelőre ez a legnagyobb nehézségünk. A másik az, hogy elég sok adatszolgáltatással és nagyon nehéz adminisztrációval jár, de mi nem. Tehát ezzel sincsen semmi gond, de szerintem most már teljes a kép.
Akkor a kép teljes, akkor nézzük azt, hogy a Perfect ZRT itt a megváltozott körülmények után, 70 év után, és azt értem, hogy a pénzügyi vonal az ugyanolyan fontos maradt, ez érdekes és szimpatikus. Tehát amit 70 évvel kitaláltak, vagy elkezdtek, az a vonal, az a maga az erős, csak ehhez épült még nagyon sok minden más.
Igen.
A svéd asztal az sokkal szélesebb választékot gyűjt most,
igen,
ugye?
Igen,
ezt picit fölvázolja, hogy most éppen milyen képzések, mondjuk a legmenőbbek.
Ezt is rakjuk egy picit struktúrába, tehát a képzéseket felnőtt képzési szempontból több kategóriába rakhatjuk. Vannak az úgynevezett engedélyezett képzések, ezek, amiről az előbb beszéltem. Tehát ezek a legmenőbbek, a mérleképes.
És a végén papír van.
És a végén kapnak egy tanúsítványt, igen. Mérleképes könyvelő, adótanácsadó például, TB ügyintéző, fehér galériós vonalon, tehát döntően azok, akik egy ilyen nagyobb cégnek a back office-ában, az irodában dolgozhatnak és támogatják a tevékenységeket könyveléssel, HR-rel, munkajoggal, ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan. Ezek az engedélyezett képzések. Az engedélyezett képzéseknek, illetve az ilyen, mondjuk így, hogy jobban szabályozott képzéseknek van egy speciális területe, hívhatjuk ezeket ipari képzéseknek, ez a kék galériós oldal, tehát a raktárostól kezdve, a nyomástartóin, tehát a kazánkezelő munkáson keresztül, az árufeltöltőn keresztül, nagyon-nagyon sok olyan munkánk van, amely a kék galériós elhelyezkedést segíti.
Körbe tartozik.
Igen, pontosan. Igen. És itt a raktárostól kezdve, targonca kezelő például, és darukezelő, nagyon sok gépkezelői képzések vannak. Ezek, mivel látjuk, hogy Magyarországon elég nagy hiány van kék galériós munkaerőből, ez azt is jelenti, hogy fluktuáció is elég magas, és ilyen szempontból nekünk azonnal reagálni tudni kell, és ezt meg kell tudnunk oldani, hogy kiszolgáljuk az igényeket. Mi ebben a nehéz? A nehéz az, hogy ezek hihetetlenül eszközigényes képzések. Olyan. Tehát még egy mérleképes könyvölt én meg tudom tartani Teams-en, Zoom-on keresztül online, teljesen jó, kiosztott elektronikus tanulókkal. Hát bizony, egy targoncak ezeket azt nem tudok.
Ráadásul úgy, hogy közben most cserélődik le egy generáció, ugye, mindenféle motoros targoncák most már félig meddig automatikus, egészen biztos, hogy villanyal működnek, amik most legülnek. És előbb-utóbb robotok lesznek, akiket majd ugyanaz a targonca kezelő fog egy fülkéből, vagy bárhonnan, igen, egy fotelből irányítani. Tehát nagyon gyorsan változik is ráadás, és eszközigényes, ahogy ön mondta.
Bizony, bizony. És aztán igazából az eszközigény az megvan az ilyen egyéb képzésnél aranykalászos tanfolyam például. Valaki aranykalászos gazdan szeretné, mert örökölt egy kis földet például, akkor hát azért csak ki kell menjen, és kell látni egy tehenet.
Igen, az nem árt.
Tehát nagyon fontos az, hogy a perfect mindenképpen kiáll az oktatás, mert mi tanítani szeretnénk. Sajnos vannak önök a piacon, akik papírgyárosok, tehát akik megadják a képzést, gyakorlatilag anélkül az ember látott volna egy tehenet, vagy tudná, hogy mi az, hogy búzakalász. Mi hiszünk abban, hogy a tudás a legjobb befektetés, és úgy gondoljuk, hogy igenis ezt meg kell mutatni az embereknek.
Van az oktatási rendszer, az egy fix. Fölötte ugye ott van, ami papírral jár a vége, ugye, a következő felnőtt képzésben. Az is nagyjából azt gondolom, hogy ott azért muszáj tehenet látni, hogyha valaki vagy papírt látni, vagy könyvelőt látni. Igen. De aztán van egy nagyon széles réteg, ugye, amiben lehetnek eltérőek a képzők,
igen,
vagy az adottság, vagy a követelményrendszer.
Nagyon sok felnőtt képzéssel foglalkozó kisvállalkozás, középvállalkozás van Magyarországon, és vannak közöttük nagy nevű, nagyon jó múltú cégek, tehát a Perfect mellett is vannak olyan versenytársaink, akik hihetetlen erős szakembergárdával és jó képzéseket csinálnak. Látnunk kell, hogy vannak olyan képzések, amelyeket csak ilyen nagyobb méretben éri megcsinálni. Tehát például a mérlegképes könyvelői képzést, azt most ma már megéri online csinálni, és több fővel. Egyszerűen sem a résztvevőnek, vagy az ő munkáltatójának, aki fizeti a képzést, nem éri meg, hogyha mi 5-10 fős élő tantermi oktatást tartunk minden nagyvárosban. Iszonyatos költségei vannak, ugye elszálltak a rezsiköltségek, magasabb bérleti költség az irodáknak, tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a képzéseket másfajta képpen kell szervezni, ez adaptálódtunk, és ebből van 4-6-7-8-10 nagy képző Magyarországon. Például az ipari oldalon nagyon sok kis szereplő van. Mondjuk azt, hogy azok a képzések, amelyek megtarthatók, nagy volumenben skálázhatóak, és ott a méretgazdaságosság kihasználható, tehát
racionalizálható.
Igen, pontosan, ott kevesebb nagy szereplő van, azok a képzések, amelyek...
És nincs piacokra lőnek, ott meg nagyon sokan vannak.
Igen, tehát például megtartani egy targonca kezelő képzést 2-3 fő részére, az lehet, hogy jobban megéri egy kisebb szakértőnek, mint egy nagy képzőnek. Mert egész egyszerűen azért, mert a szervezet úgy van felépítve. Tehát ilyen szempontból többfajta üzleti modell megtalálható.
Kompetencia kincses láda, úgy gondolnak magukra, perfekt. Az mit jelent? Meg hozzuk most majd ide a skilleket, és meg hozzuk ide a megrendelőket, aki azt mondja, hogy most nekem van 5 emberem, vagy 2 embere, vagy egy, nem tudom, 50 emberem, akit valamire képezni akarom. Mi változott a mostani állapotban ahhoz képest, hogy ezt 20-30 éve elképzeltük, vagy a gyakorlat volt?
Vegyünk például mondjuk egy kommunikációs képzést. Tegyük fel, hogy egy vállalat az értékesítőinek, vagy a PR-osainak, vagy egy vezetőnek szeretne egy kommunikációs képzést megszervezni, ez 10-20-30 évre volt lehetőség. Mi egy olyan irányt építettünk ki, hogy ennek a személyre szabhatósága, ügyfélre szabhatósága az majdnem, hogy végtelenig elvihető. Mire gondolok? Hogyha valaki tart egy kommunikációs képzést, akkor a kommunikációs képzésben, akármilyen kommunikációs képzésben van szó, biztos lesz szó verbális kommunikáció, nonverbális kommunikáció, testbeszéd, szemkontaktus, hanglejtés.
Végre otthon vagyok a területem, ezt 30 évet csinálok éreket. Jó, figyelek, nagyon igen.
Illetve akkor ennek valami van-e ennek iparági specialitása, felfele kommunikáció hierarchiában, lefele kommunikáció hierarchiában, asszertív kommunikáció, nyomásgyakorlás, kifogáskezelés. Tehát a kommunikációnak nagyon-nagyon sok alapépítő kockája lehet. A Perfect nagyon sok trénerrel, képzővel dolgozik együtt. Sokfajta módon, ugye minden tréner a saját személyiségét és a saját tudását beleviszi. Mi azt tudjuk, hogy melyik tréner milyen módon oktat. Ő milyen építő kockákból rakja össze azt a kommunikációs vagy vezetőképző
tréninget. Ez egy pázlemnek az egyik fele önöknél van, a másik fele megint ez a barkácsgép, hogy ennek össze kell passzolni. De hogy sok oktató van és jó trénerek vannak, és önök fölmérik a partnerek igényeit egészen pontosan, akkor ez nagyon jól összepasszítható.
Mondjuk úgy, hogy a személyre szabásban jól tudunk segíteni, és az igazság, hogy a személyre szabás az szerintem a fő kulcs. Konzerv tréningekkel, előre fix módszerekkel, adaptációs, tehát flexibilis megközelítés nélkül, vagy adaptációs készség nélkül nem nagyon tudunk ma érvényesülni a piacon, és szerintem helyén való. Hogy várhatjuk el? Tehát elvárjuk az emberektől, a munkavállalóktól, hogy improvizáljanak, hogy rugalmasak legyenek, akkor nekem, mint képzőnek, vagy mint trénernek, ugyanez a feladatom. Ott, abban a pillanatban tudnom kell, hova megyek, fel kell mérnem, és úgy kell készüljek, hogy arra kontextusra tegyem meg.
Igen, de rugalmasnak kell lenni ma, azt gondolom, akkor az időben is, a helyszínben is, a rengeteg minden, ugye a tréner, persze, az anyag, minden, tehát az igényeknek megfelelően kell ezt össze. A svéd asztalt, arról beszéltünk, talán, hogy ez a svéd asztalt úgy összerakni, hogy az annak a vendégnek az tényleg klassz legyen, mert lehet, hogy ő csak zöldséget eszik, lehet, hogy ő csak halat, így kell kialakítani az étlapot is.
Gondolnám én. Valóban, ennek is van többfajta megközelítése. Tehát vannak olyan trénercégek, akik mindenféle fantázia névvel lehetják a tréningeket, ami teljesen jó. És nincsen vele semmi gond. Máshonnan mondom, ha én letöltök egy alkalmazást a mobiltelefonomra, és azt mondjuk 20 másodperc múlva nem tudom használni, akkor az nem jól összerakva. Akkor azt kuka, és keresek egy másikat, amit tudok azért, mert ma már az az elvárás, hogy gyorsan átlátható folyamatok és rendszerek legyenek. Mi a tréningeknél szeretnénk ugyanezt. Amikor megy a tárgyalás a megrendelő és a munkahelyem értékesítője között, akkor az történik, hogy összelegúzzuk együtt, hogy mire van szüksége ennek a megrendelőnek.
Hogy néz ki most az igény oldalról a piac, mert nem vagyunk könnyű évek után, ráadásul Covid után vagyunk. Hú, ezt ha lehet, csak egészen röviden érintsük majd. De itt digitalizáltunk mindent, meg az oktatás, hát nem mindent, de még sok minden hátra, erről beszéltünk. De az oktatásban sok minden történt, és a személyes oktatás meg fontos, ebben is megegyeztünk, a kontakt, ugye? Szóval, hogy most az igényeket hogy látják a partnerektől? Mire van igény? Nem is terület szerint talán, hanem hogy fogalmazzák meg az igényüket.
A rugalmasság a tréningek kivitelezésében nagyon fontos. Tehát részben online, részben élő. Minél komplexebb a feladat, tehát egy felsővezetői kócsolás, vagy egy vezetői, egy középfelsővezetői tréninget, azt már döntően élőben szokás tartani. Egészen egyszerűen azért, mert ott a személyes kontaktusnak óriási lényege van. Kevésbé komplex témákban simán átmegy az, hogy online Teams-en tartjuk meg. Rengeteg ilyen képzésünk is van, nyílt képzés, ami elérhető akár külsősök számára is, mert ugye ezek nagyon alapokról indulnak, és nem annyira speciális, és nem annyira személyesebb a dolgok, de hát az alapokat meg kell tanulni. Az alapok két is ott is ugyanazok. Minél komplexebb dolog, annál jobban a személyes kontaktusa fontos. Ennek a módja is változó. Van olyan ügyfél, aki frontális oktatást, tehát előadást kér, van, aki esettanulmányokat kér. Egyik ügyfelünk most, aki azt kérte, hogy vigyünk neki egy olyan IT projektmenedzsert, aki egyébként projektmenedzser is volt, és vezető is volt, és innovációhoz is ért, és ilyenkor kitaláltunk egy olyan új training formát, hogy ilyen on the job tréninget tartunk, az egyébként vezetőbeosztású informatikusoknak, tehát akik a szakmaiokat már elég jól ismerik, és mégis szükség van arra, hogy még jobbak, még ügyesebbek, még hatékonyabbak legyenek. És akkor megtaláltuk azt a szakértőt, aki ebben tud segíteni, odul melléjük, és akkor együtt fognak projektet menedzselni. Tehát ilyen on the job project management coachingot csináltunk igazából. Tehát ha az ügyfél szeretne valamit, mivel mi a tanításért, a kutatásért, a fejlesztésért érünk, ezt megoldjuk.
Mennyire tudnak különbséget tenni, tehát mennyire van arra idő, energia, hogy az ő skilljeit, motivációját, vonzalmait, személyes tulajdonságait föl tudják mérni. Mert az alapoktatási rendszerben erre néha nagyon kevés idő és lehetőség van.
Hú, ez nagyon jó kérdés. Mindenki máshogy tanul. Különböző tanulási stílusok vannak, és azokban a képzésekben, ahol jobban le van szabályozva, hogy mit is hogyan kell tanítani, ott elég kevés a mozgástér. Tehát nézzünk megint egy mérleképes képzést. A vállalkozó mérleképes képzésnek az anyaga az elég jó szabályozott a jogalkotó által. Ráadásul nagyon erősen egymásra épül az anyag, tehát a tanulási út is jobbára lineáris. Tehát megtanuljuk az alapokat, kis matek alap, egyenletek, statisztika, aztán gazdasági ismeretek, aztán bemegyünk a számvitelbe. Azért, mert ezek nagyon erősen egymásra alapulnak. Ilyen esetben nem igazán van lehetőségünk az egyéni tanulási stílusnak az elfogadására. Ráadásul 20-30-40-50 hallgatóval végezzük ezt az oktatást. Ezért nagyon fontos a kontaktóra. Tehát, hogyha a hallgató nem értette meg az előadást, amit megnézett, vagy végigkattingatott, akkor a tanár válaszolni fog a kérdésére. És hogyha nem érti, akkor második és harmadik módon is el fogja magyarázni, hogy miről is van szó. Tehát igazából a nagyobb létszámú engedélyezett képzéseknél a tanárnak a személyisége és az ő oktatói tapasztalata az egyedüli mód, amivel ezt megoldani tudjuk. A nem kontaktórás oktatásnál pedig igyekszünk úgy adni a tananyagot, hogy legyen hozzá tárgymutató, színes, keretes történetek, hogy be tudja helyezni a hallgató azt, hogy pontosan most miről volt szó, linkek, cikkek, stb. Tehát igazából gazdagítani tudjuk.
Hogy tudjon választani az étlapról.
Igen, pontosan.
Most egy jó eszembe jutott, ha már az előbb megdicsért, most már 35 perc után egyébként már jogos legyen egy jó kérdés a riporternek. Ön biztos tudja, mert ezt tanítja, és hogy hány döntést hozunk egy nap, mi átlag emberek.
A szakirodalom az több ezer döntésről szól, de én ebbe belekötnék. Ugyanis mi a döntés? Az, hogy...
Hol megyek át az úton?
Oké. Tehát az, hogy fölkelek, mert csöngött az óra, igen, a döntés, vagy nem döntés.
Még maradok 2 percet szundiba.
Akarok-e erről foglalkozni, és akkor nagyon jó. ha valaki nem tud fölkelni reggel, annak egyfajta olyan tréning kell, vagy képzés kell, hogy tudjon fölkelni reggel. Több ezer döntés hozunk, ennek a nagy része ez a tudatalatti. A döntésünknek egy másik részét azt úgynevezett, hát ilyen hüvelykúj szabályok alapján, heurisztikák alapján, ezeket úgy hívja a szakirodalom, hozzuk meg, ami akár jó, ami jó vagy rossz. Mondok egy példát, sétálok az erdőben, megrecsen az ág, elkezd kitágul a pupilla, adrenalin elindul, és futásra kész vagyok, mert akár egy oroszlán is lehet mögöttem.
Ennek de nagyon, medve szinte biztos.
Igen, pontosan. Van, ennek nagyon sok antropológiai hatása van, és a napi, a mi életünkben releváns dolognak is, döntésnek is vannak ilyen hatása, hogy meghozzuk, mert így gondoljuk.
Ez végül is a területe, egyik szakterülete, hanem köszönöm. Ide akartam kiugadni a beszélgetés végén, hogy az egyik legfontosabb döntés az ma, hogy mit tanulunk, hol tanulunk.
Igen.
Ezt látja az ember a gyerekeinél, a családjában, a környezetében, versenyképességet, most már nem is hozom szóba, de az, hogy hol tanulunk, kiktől tanulunk, milyen módszer szerint tanulunk, ez egy élethosszig tartó kihívás, és most nagyon-nagyon fontos, összgazdasági szempontból, és az egyén szempontjából is. Szóval, ha csak így egy percben kéne most önnek valami nagyon bölcset mondani, hogy igazából mit kell most szem előtt tartani annak, aki bármilyen szituáció miatt, de ilyen döntési helyzetbe kerül.
Tehát, hogy tanulni szeretné, és hogy igen. A legegyszerűbb az, hogyha a saját ismeretségi körében keres valakit, akire felnéz, és aki járatos ebben a dologban. Hogyha nincs ilyen, akitől tanácsot tud kérni, akkor nyilván tájékozódni kell. Online minden információ elérhető. Az a javaslatom, hogy alaposan olvassanak el mindent, mert nem egyértelmű a kommunikáció piacon, tehát ilyen képzés ennyibe kerül, de aztán vannak még rejtett költségei. Tehát, hogyha,
meg hát hogy... rengeteg minden változott, pontosan, erről beszéltünk.
Pontosan, elég pontosan.
Sokáig.
Én nem mondom vagyok, hogyha az ember bemegy a keresőbe, az első 5-6 talált valószínűleg olyan képzőt fog jelenteni, aki valóban komolyan gondolja ezt, amit csinál. És hogyha még ez sem segít, akkor hívom föl minket, és adunk tanácsot.
Köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket.
Legközelebb is várom majd a Perfect ZRT vezérigazgatója, Szentesi Péter volt a vendégünk itt a rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.